Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Népszerű a Magyar Honvédség toborzó kampánya. Egyre több elkötelezett fiatal választja a hazaszolgálatát. Három helyszínen több mint 200 újonc, többségükben később szerződéses szolgálatot vállaló katona vonult be alapképzésre, Tatán, Kecskeméten és Várpalotán, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte. Egyre többen döntenek úgy, hogy a területvédelmi tartalékos szolgálatról szerződéses szolgálatra váltanak. Magyarország minden egyes új katonájával egyre erősebb és biztonságosabb. A Szeretem, Megvédem toborzó kampány hatására folyamatosan jelentkeznek az érdeklődők, és vonulnak be a honvédséghez szerződéses katonának. A kiképzés rugalmas rendszere lehetővé teszi, hogy a területvédelmi tartalékosok bármikor szolgálati formát váltsanak, és szerződéses katonaként hivatásszerűen szolgálják a hazát. 2010 óta duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár kifejtette, még 2010-ben 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, addig ma 67.500. A legtöbb bölcsőde a kis településeken épült, így a bölcsődékkel rendelkező települések száma 2010-hez képest a triplájára nőtt, tette hozzá. Kiemelte, a legtöbb igény a falvakban jelentkezett bölcsődék építésére, ami azt jelenti, hogy a legkomolyabb demográfiai fordulatot a falvakban sikerült elérni. Szalmonella lehetséges jelenléte miatt az Ocean Magyarország Kft. Is visszahívott extrudált bioköles golyót a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal emlékeztet arra, hogy szerdán már hasonló bejelentést tett a kifli.hu Shop Kft., majd a Bio.hu Kft. Is. A visszahívás mindhárom cég esetében a 75 g-os sajtos hagymás ízesítésű 2025. január 22-i, február 27-i és március 17-i minőségmegőrzési idejű extrudált bio köles golyóra vonatkozik. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a terméket. A Bio.hu Kft. Pénteken a 75 g-os sajtos hagymás bio cirok golyót is visszavonta a forgalomból, szintén szalmonella lehetséges jelenléte miatt. Az intézkedés a 2025. június 16-ai minőségmegőrzési idejű termékekre vonatkozik. Nemzeti konzultációt indít a gazdaságpolitika pilléreiről a kormány, jelentette be a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, november első felében megérkeznek a kérdőívek, melyben 11 kérdés lesz. A visszaküldés határideje december 20-a. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban. Navrasics Tibor azt javasolja, hogy a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, megyei jogú várospolgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. Tömegbaleset történt a lengyelországi Gdansknál. 4 ember életét vesztette, 12-en megsérültek az észak-lengyelországi Gdansk városánál, az S7-es gyorsforgalmi úton, szombaton történt balesetben, közölte a Polszat lengyel kereskedelmi televízió. Az S7-nek a Gdanskot egy másik tengermelléki várossal, Gdynával összekötő, jelenleg útjavítási munkálatok alatt álló szakaszán bekövetkezett balesetben 21 jármű, Ezen belül 3 kamion ütközött össze. A karambol után több személygépkocsi kigyulladt. Híreink végén az időjárásról. A kötfoltok feloszlása után országszerte derült napos, száraz idő várható. A keleties szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Hűs forrás, Dúsliget, havas csúcs, oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárd ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhest minden csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, ott hol élt már ember, áldott vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen békés dolgos millió. Az élet szép, az élet minden, a rangod, pénzed, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön, vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd azt, mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkát, s ez végtelen nagy gazdagság. Csak tud és akard látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel. Várnak rád új és új csodák. Az élet szép, az élet minden, s még létezhet a földön ember, a lánc mi egybe köt, nem hullhat szét. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanít. Az élet szép, az élet minden, mondd tudhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké.
Az óceánok, az őslények, a mamut, a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű.
Mély barlang vagy dzsungel, folyózó szól tenger, magányos őrtorony a parton. Trópusi naphevében, jéghegyek közt a télben, utat tör tehetség és szorgalom. Minden sors új kezdet, remélés küzd az ember, keresni, hogy lehetne boldog. Teremtő lázban égve, s egy újkor szebb reménye, mint lámpás fénye mindig felragyog. Az élet szép, az élet minden, a rangod, pénzed, semmi nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak téged őrzi, titkács, ez végtelen nagy gazdagság. Csak tudd és akard látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel. Várnak rád új és új csodát.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Máté írja evangéliumában, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. De mégis mi kifejtve a keresztjén hit tartalma? Miként vezetett el mindenféle korban, egészen máig embereket Isten arra, hogy higgyenek benne? Egyáltalán hiszek vagy tudok? Szeverényi Jánossal beszélgetünk arról, hogy miben hiszünk, a témát felvető Híd magazin kapcsán. Hallgassanak minket ma is.
Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
A Híd Evangélikus Missziói magazin témája apropóján arról beszélgetünk Szeverényi Jánossal, hogy miben hiszünk. Kezdjük azzal, hogy sokféleség mutatkozik abban, hogy ki hogy éli meg a hitét, a keresztény hitről beszélünk, és hogy mi az, ami számára meggyőző erővel hat, mi az, ami megszólította őt, akár először, amikor hitre jutott. Mégis körülírhatjuk-e azt, hogy mi az, ami egy minimum a keresztény hitben, amit el kellene fogadnunk, vagy közösként lehet hirdetnünk?
A kereszténység a születése óta újra és újra értelmezi saját magát. Ezekről szólnak már a jézusi tanítások és beszédek is, hiszen ott Jézus értelmezi például a mózesi törvényeket. Őt is megkérdezték, hogy akkor mi a fontos, miben hiszünk. Mit kell gondolnunk bizonyos dolgokról, életről, halálról, Istenről, teremtésről, bűnesetről, a jelenről, a jövőről, vagy akár a munkáról, házasságról, félelemről, és ezeket újra és újra az egyház megfogalmazza. A jézusi tanításokat érdemes ilyen szempontból is átgondolni, hogy Jézus mire tette a hangsúlyt. Tudjuk jól, hogy Jézus nagyon komolyan vette a 10 igét, a 10 parancsolatot is, de ő még ezt is leegyszerűsítette, és ezt is összefoglalta, és azt mondta, hogy szeresd, tiszteld, imád az Istent, és szeresd az embert. Ennyire leegyszerűsítette ezt a kérdést, és segítette az embereket kijönni egy ilyen katyvaszból tulajdonképpen, hogy mit kell megtartani, mit nem kell, milyen ruhát vehetek föl, milyen ételt ehetek meg, és aztán megszülettek az első apostoli levelek is, könyvek is, itt főleg ugye a páli levelekre gondolhatunk, és Pál apostol is értelmezte az akkor már 30-40 év alatt kialakult keresztény gondolkodást, igehirdetést, látást, életgyakorlatot, és akkor az ő levelei is felfoghatók így, hogy megfogalmazták akkor, hogy akkor végül is kiben hiszünk, miben hiszünk. Kicsoda ez a Jézus? Mit jelent ő számunkra? Mennyiben ember? Mennyiben Isten? Mit jelent az ő kereszt halála, feltámadása és a több? És végső soron az egész egyház történetet végig kíséri ez a fajta gondolkodás, hogy az egyházatyák, a teológusok, papok, írástudók, később a reformátorok újra és újra a korban, amiben éltek, a koruk összefüggésében is, meg kellett, hogy fogalmazzák a hitünknek a lényeges pontjait. És ma is egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokféle elmélet jelenik meg, még a kereszténységen belül is. Különböző Jézus értelmezésekről tudunk. Jézus képek vannak. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az értelmezése is különböző egy-egy egyházon belül is. Hát érdemes ezeket végig gondolni, és a mai embernek megvannak a kérdései, hogy akkor tényleg kiben hiszek? Amit az előbb is említettél, mi az a minimum tulajdonképpen, amitől azt mondhatom, hogy én keresztény vagyok? Vagy éppen a határán vagyok? Vagy már nem az vagyok? Ezek érdekes kérdések, izgalmas kérdések, és többek között ez a Hídmagazin is ezért született, hát nyilván nem adhatunk mindenre választ, meg nem is akarjuk eljátszani a mindentudónak a szerepét, de azért közelítettük ezt a témát.
27 személyt kértél fel egy körkérdésben, hogy fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra kereszténységük, akkor itt egy ilyen mozaikszerűen összerakódó, de egységes kép szeretne kialakulni ebből, hogy ez a sok-sokféle ember mit hisz végül is?
Egyrészt ez egy magazin és magazin stílus, amit itt alkalmazunk, ez az úgynevezett körinterjú vagy körkérdés. A szerzők egy jó része visszaválaszolt, hogy ez nagyon nehéz feladat néhány mondatban, mert én meghatároztam előre, hogy milyen mennyiségben válaszoljanak. Ez nekik is egy gyakorlat, meg mindnyájunknak is egy gyakorlat, hogy tudunk-e röviden beszélni. Jó gyakorlat ez is, hogy meg tudjuk-e röviden fogalmazni a keresztény hitnek a lényegét, de nem ez motivált ebben elsősorban, hanem nagyon szeretjük és tiszteljük ezeket a szerzőket, akik évek óta hozzájárulnak a Hídmagazin tartalmához. Abban egyeznek, hogy élőhitű keresztjének, és engem is nagyon érdekelt, hogy ők hogy fogalmazzák meg a hitünk lényegét, és valóban nagyon színesen, nagyon érdekesen, nincs két-egy forma válasz, de mégiscsak harmóniában vannak, mert a hitünk és tapasztalatunk alapján azért, ha Szentlélek által Jézusra nézünk, Jézust hallgatjuk, értjük az evangéliumnak az üzenetét, akkor van közös nevező. Csak mindenki a maga egyénisége szerint, kegyességi gyakorlata szerint éli meg, vagy fogalmazza meg a dolgokat, de harmóniában van ez a 27 válasz egymással.
Légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat,
missziós emberként hogyan látod, mikor válik a sokszor a bizonytalanságot jelentő fogalomként ismert hit bizonyossággá olyan alapjává emberek életének, amiért sokak évezredek folyamán életüket is odaadták?
Mint minden, ez is egy izgalmas és érdekes kérdés, ha hit maga. Hit nélkül nehéz élni, az ember emberségéhez hozzátartozik, hogy ha reggel föl kell, akkor valamiben hinni akar, hogy van értelme az életnek, el kell kezdeni a napot, de önmagában a hit az lehet fals is, az lehet rossz is, tehát elcsúszhat. Elég sok fanatikus ember van, vagy vannak, akik destruktív közösséghez tartoznak, vagy olyan áramlatok érik el őket, amelyek nem feltétlenül egészségesek, és nem segítenek. Tehát egészen elkötelezetten lehet valamiben inni, ami rossz. Tehát már is ettől bonyolultabb a kérdés. És a keresztény hit is olyan, hogy ehhez valóban hitre van szükség, mert nem megfogható, tehát a mi Istenünk, talán a keresztények Istene egyedül, ugye a zsidó keresztény Isten az, aki nem kifaragható, nem tehető asztalra, nem festhető vászonra, nem bizonyítható. Ezt is ki kell mondanom. Tehát képletszerűen nem bizonyítható az Isten, mert ő Isten. Hogyha bizonyítható lenne, ha asztalra tehető lenne, ha definiálható lenne, akkor már nem lenne Isten. Akkor már az emberi vallásnak lenne a kreálmánya. Tehát ettől is ez egy izgalmas kérdés, és a zsidók is megküzdötték ezt évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy a környező népek mindenki be tudta mutatni a maga Istenét, pálványát, és emlékszünk arra jelentően, amikor Mózes fölmegy a hegyre a törvényért, és a nép aranybórjút, aranybikát készít az ékszerekből, mert megfoghatóvá, láthatóvá akarták tenni az Istenüket. Emberleg ez érthető, de téves út. Tapasztalatom és látásom szerint a hit az mindenképpen ajándék és kegyelem, tehát lehetséges egy keresés az ember életében, egy keresési időszak, meg a vágyódás arra, hogy higgyek már valamiben, legyen már valami kapaszkodó az életemben, de a keresztény hit az mindenképpen Isten ajándéka, amikor megszólít minket, fölveszi velünk a kapcsolatot, kicsit olyan, mint amikor az Ádám eltéveszte a dolgokat, és Isten keresi őt a kertben, és megszólítja a nevén, hogy Ádám, hol vagy? Vagy Zákeus fájához oda megy Jézus, és nevén szólítja, Zákeus, gyere le, mert ma a te házadnál kell lennem. És a hitet végső soron az Isten jelenléte és megszólalása, a Szentlélek általi megszólalása hozza létre. És ez létrejöhet akár gyerekkorban, vagy egy konfirmációs oktatási folyamatban, bármikor a mi életünkben van, aki késő vénségében jut hitre. Hogy aztán létezik-e teljes bizonyosság, ez egy komoly kérdés. Van egy ilyen gondolata Pál apostolnak, hogy tudom, hogy kiben hiszek. Tehát az embernek lehetnek olyan tapasztalatai Istenről, például az ima élete kapcsán, vagy elmegy egy templomba, egy konferenciára, vagy gyülekezetbe, és ott olyan egyértelműen és erőteljesen van jelen Isten szentsége, szeretete, igéje, elsősorban az igéje, ami megérinti az embert, az értelmét és a szívét, hogy az ember azt érzi, hogy akkor most már nem csak remélem, meg nem csak hiszem, hanem tudom. És ezért mondhatjuk ki egyes helyzetekben, hogy tudom, hogy van örök életem, és tudom, hogy van üdvösségem, mert Isten ezt nekem ajándékozta, de természetesen a hívő emberek ezt megfelelő alázattal kell, hogy átgondolják és kimondják.
Ide idézném azokat az igéket, amiket én is megtaláltam itt a beszélgetésre készülve, és pont te is említettél. Pál azt írja, hogy tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. János pedig a levelében írja, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ezek a keresztény hitünknek is a hatalmas igazsága és nagyon erőteljes szavak. Hogyan tudja ezt a mai kereszténység kommunikálni a világ felé, vagy hangsúlyozni, továbbadni? Hogyan lehet akkor tennünk emberként a másik ember hitéért?
Hát egyrészt azért attól, hogy valakitől hallom, hogy ő tud valamit, vagy bizonyos valamiben, attól nem biztos, hogy én is az vagyok. Tehát a kereszténység, az egész nagy közösség, a kb. 2 milliárdos közösség nagyon-nagyon színes. És különböző emberek vagyunk, de felekezeten belül és gyülekezeten belül is. A legkülönbözőbb típusok, vannak racionális beállítottságúak, vannak érzelmi beállítottságú emberek, vannak szkeptikusok, én is közéjük sorolom magamat, akik szeretnek kérdezni, szeretnek megkérdőjelezni dolgokat, nem szeretnénk valami olyanban hinni, vagy olyat tudni, aminek nincsen alapja, ezt talán furcsa hallani éppen egy gyakorló lelkésztől, de mégiscsak így van. Színes világban élünk, nagyon-nagyon sok minden történik körülöttünk, egyházban, egyházon kívül, társadalmi életben, etikai, erkölcsi folyamatok, törvényhozások, egy egész kultúra váltáson megyünk keresztül, tehát itt ezerféle kérdés van. És mi az, ami fontos, mi az, amire tényleg rá lehet tenni az életünket. Hogy mindez hogy képviselni? Hát alázattal, alázattal. Én erre jutottam, én ezt látom. Sokakkal beszélgetek, a legkülönbözőbbekkel, és igyekszem alkalmazkodni az ő lelki-szellemi állapotához, és nem egyszer ráborítani azt, hogy én ezt tudom, azt tudom, ezt így kell hinned, úgy kell hinned, hanem beszélgetünk. És ezt próbálom Jézustól tanulni szintén. Jézus beszélgetett. Nagyon-nagyon fontos a párbeszéd, tehát megérteni az embereknek a gondolatait, kérdéseit, aztán, ha Isten szent lelke megadja, akkor lehet mondani konkrétumokat. Ki lehet mondani, ha én abban bizonyos vagyok, de akkor is azt mondani, hogy én erre jutottam. Én ezt így látom, én ezt így gondolom. És most is kapcsolatban vagyok nem hívő emberekkel is, akik az interneten látják a megnyilvánulásaimat, és úgy örültem neki, hogy egy volt osztálytársam is, aki ateista, azt mondja, nem értek veled egyet nagyon sok mindenben, de tiszteletre méltó az, amit mégis képviselsz. De ott van, és látja, és olvassa, és éppen felajánlottam neki, hogy akkor beszélgessünk, miért nem? De a hitet és a tudást egymásban nem tudjuk önteni, tehát meghallgatni lehet egymást természetesen, és alakíthatjuk, formálhatjuk egymást, de nincs olyan hívő ember, aki a másiknak például hitet tudna adni.
Tarts meg, Urunk, szent igédben, Vigy erőt ellenségünkkel, kik szent fiadat támadják, hogy trónodról lett a szítság. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, ki minden urak, ura vagy, te védd meg árva népedet, hogy dicsérhessen tégedet.
Szeverényi Jánossal arról beszélgetünk, hogy a kereszténységben miben hiszünk. Jelen világunkban mit gondolsz, hogy melyek azok a tévedések, vonzó tévtanítások, kísértések, amelyek támadják a kereszténység hitének a tisztaságát? Vagyis miben nem hitjünk?
A spirituális kísértést abban látom, hogy elég sok önmegváltó irányzat van, vallásokon belül, meg ezoterikus vonalon is. Ezeknek nyilván vannak értékes motivumai, tehát ez a szedd össze magad, meg koncentrálj, meg meditálj, meg változtass meg az életmódodat, másképpen étkezzél, többet mozogjál, legyél pozitív, szakítsd meg a kapcsolataidat a negatív emberekkel, a negatív kapcsolatok, és ezekben vannak igazságok. Hát természetes, hogy kell mozogni, természetes, hogy egészségesebben kéne étkezni. Sok mindent tehetünk magunkért, és tegyünk is, de vannak olyan problémák az életünkben, amelyeket nem lehet megoldani a spenóttal, életmódváltással, nem lehet megoldani. Tehát maga a bűnnek a valósága, hogy az ember szíve gonosz tud lenni, és bántja saját magát, meg a környezetét is. Tehát maga a bűn erősebb nálunk. És ezért van szükségünk megváltásra. A kereszténységnek azért ez a lényege, hogy Krisztus olyan dolgokból vált meg minket, amit mi nem tudunk megoldani. Tehát nem vagyunk Münchhausen bárók, aki saját magát kiemeli a mocsárból. Ez az egyik spirituális kísértés, hogy ha ezt meg ezt meg ezt meg ezt megteszed, akkor rendben leszel, akkor jó lesz az életed. Nagyon kétséges megoldás ez. De ennél sokkal nagyobb problémának látom a mai korszellemet, hogy mintha Európában és Európa történetében először alakulnak ki egy olyan úgynevezett kultúra, amely spiritualitás mentes, tehát istenmentes, vallásmentes, hitmentes, és egyszerűen teljesen durván és érdesen individualista, tehát önző, anyagias, ebben látja az élet értelmét, hogy minél gyorsabban élni, minél több virágot leszakítani, minél hamarabb meggazdagodni, és élni valahogy, de rengeteg üres életet látok, és értelmetlen életet, mert ez önmagában az embert nem teszi boldoggá. És az ember azért boldogságra teremtetett, és a kereszténységnél is ez egy központi üzenet. Gondolunk Jézus boldog mondásaira, hogy ő nem egyszerűen azt akarja, Isten nem azt akarja, hogy mi vegetáljunk, és legyen mindig elég ennivaló a bendőnkben, meg hibátlan fogsorunk legyen, meg a bankszámlánk rendben legyen. Ez se baj, nem erről van szó, de ettől az ember nem lesz boldog. Nagyon sok bizonyítékunk van erre. Ez a legnagyobb veszély, egy ilyen közömbösség, eltávolodás az erkölcstől, az ősi alapoktól, és most úgy tűnik, hogy azt csinál mindenki, amit akar. És ez bevonul a döntéshozó körökbe is, egészen elképesztő törvényeket hoznak bizonyos parlamentek. Egyet említek meg csak a sok közül, van olyan amerikai állam, ahol a magzatot születés előtt is abortálni lehet. Tehát egy teljesen kifejlett 9 hónapos babát születés előtt is meg lehet ölni, indoklás nélkül. Tehát ilyen szabadsága lett az embernek, és ez egy drasztikus és kirívó példa, de sajnos igaz, és ilyen súlyos zsákutcákba tud belefutni az öntörvényű, individualista, Isten nélkül döntő, az ő törvényét félretevő ember.
A hitünk életünk folyamán is, ahogy egy énekünk mondja, mint változó hold, folyamatosan formálódik, hol nagyobb, hol kisebb. Ha már arról beszélünk, hogy miben hiszünk, tartalmában hogyan változik az életünkben a hitünk?
Ahogy az előbb mondtuk, azért a keresztény hitnek vannak biztos pontjai, csak röviden utalok arra, hogy egy hívő keresztény ember tudja, hogy őt Isten teremtette, szeretetből teremtette, tudja, hogy a bűn az valóság, és az egy káros dolog, tudja, hogy Jézus a megváltó, és ő kivált és megvált minket a bűn és a halál, és az ördög fogságából, egy keresztény ember átéli a bűnei bocsánatát, és próbálja követni Jézust, Jézusnak a tanítását, indulatát, látását, programját, és szintén tudja, hogy örök élete van. Hát azért ez a hitünknek biztos pontjai, és azt így kimerem mondani, hogy aki nem ebben hisz, akkor az lehet, hogy nagyon értékes ember, de nem keresztjén. Ezek ilyen fix dolgok, de van például a gyermeki hit. Hát egészen más egy 4 éves gyermeknek a gondolkodása, mint aztán egy kamaszé, vagy egy középkorú, vagy egy idősé. Mi magunk változunk folyamatosan, hiszen a sejtjeink is lecserélődnek, és a agysejtjeink is, és sok minden, és növekszik, jó esetben növekszik a tudásunk, az ismeretünk, tudománnyal kapcsolatosan, a Biblia szövegeivel kapcsolatosan, a Biblia kutatás is egy hatalmas tudományág, és ezért érdemes minden hívő keresztjének bizony segédkönyveket is használni, olvasni egy kicsit a kor történetéről, hogy milyen korban élt például Mózes, vagy a proféták, vagy Jézus, vagy Pál apostol, és akkor sok mindent sokkal jobban megértünk, hogy mit is jelentett ott akkor ez a gondolat, vagy ez a szó, ez a beszéd. Tehát alakul, formálódik az ember gondolkodása, és attól is függ a mi hitünk, hogy milyen közösségben élünk. Tehát a közösségek is különbözőek, most leegyszerűsítve mondom, hogy vannak, akik inkább a törvényre helyezik a hangsúlyt, a szabályokra, hogy hogy élünk, hogy gondolkodunk, mit ehetünk, mit ihatunk, mehetünk-e moziba, meg nem tudom micsoda. Mások meg a szabadságra teszik a hangsúlyt, hogy élünk a világban, és minden szép, minden jó, mindennel lehet élni, és ezek formálódhatnak. Tehát egy ilyen kicsit törvényeskedő, szigorú közösségben lévő ember is változhat, és meg később megértheti, hogy mégis csak mi az az irgalom, mi az a kegyelem, mi az az Istennek a kedvessége, szépsége, hogy a mi hitünk nem egyszerűen tiltótábla rendszer, hanem a szabadságnak a egészséges megélése például, az emberség visszakapása, emberré válás útján vagyunk mi mindnyájan, és aki meg szabadosabban, liberálisabban gondolkodott, lehet, hogy rájön arra, hogy nagyon fontos a törvény maga, hogy attól nem kell elszakadni. Mert van, aki azt mondja, hogy a törvény már lejárt. Nem igaz, ez egy tévedés, nem járt le a törvény. Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Csak ott nagyon fontos a jézusi tanításnál, hogy ő arról beszélt, hogy egyszerűen önerőből nem tudunk nem vétkezni. Kevés az emberi erő ahhoz, hogy tisztán maradjak, hogy ne lopjak, hogy ne hazudjak, és a többi. És a bibliai kijelentés szerint Isten az emberi szívbe írja a törvényt. Régi kifejezés szerint a szív hústábláira írja be a törvényt, ahogy anno valamikor a kőtáblára került a törvény szava, hogy ne kívülről legyen ez rajtunk, mint egy nyomás, hanem belülről vezessen minket Isten igéje.
Lélekhangoló.
Hogyha valakit mégis bánt, hogy a hite annyira úgy érzi, kicsúszik a kezei közül, illetve elveszíti, akár életesemények hatására, akkor hogyan jöjjön vissza, vagy mit tehet mégiscsak érte, hogy közeledjen Istenhez?
A krízisek, a szenvedések, családtagok halálesetei és a többi okozhatnak ilyen nehézségeket, állapotokat, és itt megrendülten kell erre mindig gondolni, mert aki még nem élt át ilyen nagy szenvedés, az nem tudja, hogy miről van szó. A Szentírásba is ezért kerültek bele olyan motivumok, mint például a Jób története, aki igaz hívő ember volt, és mégis szenvedett, és meghaltak a gyermekei, és tönkrement minden, és ő maga is szörnyűséges betegséget kapott, és a Bibliában még számtalan más szereplőn is olvassuk ezt, akár Pál apostol is, hát őt is megkorbácsolták, megkövezték, bántották, és sorolhatnánk ezeket az eseteket, és aki így nagyon szenved, az átélhet ilyen kríziseket, átment időpontokat, és nem szabad ítélkeznünk ilyen emberek fölött. A evangéliumi hitnek a lényegéhez tartozik amúgy, hogy mi akkor is hiszünk, ha Istent nem látjuk és nem érezzük. Vannak olyan keresztény irányzatok, akik nagyon nagy hangsúlyt tesznek az emberre, hogy én mit gondolok, én mit érzek, tudok-e hinni, nem tudok hinni, most könnyű, most nem könnyű. Ezek is fontos kérdések, de az igazi keresztény hit alapvetően Jézusra néz, és azt is tudja, hogy ha most éjszaka van, akkor átélem az éjszakának a súlyosságát, sötétségét, krízisét, de tudom, hogy eljön a hajnal, mert Jézus a hajnalcsillag, ugye a Jelenések könyvében ezt olvassuk, hogy a hajnalcsillag. Tehát, hogy a mi hitünk nem a mi érzéseinkre épül csupán, hanem alapvetően Krisztus központú, őről meg tudjuk, hogy ő él, hogy ő utánunk jön, hogy ő irgalmazni akar nekünk. Gondoljunk arra, hogy volt egy nagy próféta Illés, akinek nagyon nagy szolgálata volt, és végtelen halálosan elfáradt, belefáradt, és meg akart halni, a pusztába gyalogolt, lefeküdt egy barlangba, és meg akart halni. És akkor az angyal rátalál, és még több ilyen sztorit mondhatnék a Bibliából. Tehát sokan így érik meg a megújulást a mélység után, de fontos, hogy legyünk ilyen értelemben egymásnak is az angyalai, mert lehet, hogy éppen ma én vagyok valaki számára ez az angyal, mert a Szentlélek eszembe jutott egy nevet, egy embert, és hívd föl, keresd meg, kérdezz rá, segíts neki, tegyél valamit. Tehát, hogy ne dumáljunk csak a kereszténységről, hanem tegyünk, legyünk konkrét, gyakorlati, hétköznapi, életszagú, életszerű angyalok, és máskor meg hozzám jön el így valamilyen módon Isten igéje, szava, valóban akár egy mobiltelefon híváson keresztül is.
Ha félelem vagy fájdalom gyötör, ne a sínai hegyre menekülj, hogy a törvény cselekedeteiben keress menedéket, hanem fordulj az evangéliumhoz. Mert csak az evangélium szól így, bűneid meg vannak bocsátva, eredj el, és többé ne vétkezzél. Az igaz hitnek tehát két alapvető ismérve van, Krisztusra tekint, és Krisztus munkálkodik benne. Luther Márton bíztatását Weltler Gábor lelkész szavaival kiegészítve hallhatták.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
Kedves hallgatóink, a lélekhangoló evangélikus műsorban keresztény hitünk alapjairól és magának a hitnek a tartalmáról, változásairól beszélgettünk Szeverényi Jánossal, aki a Híd evangélikus missziói magazin témájául is ezt választotta. Szeretettel ajánljuk a magazinokba való belelapozást az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu webcím alatt, ahol rádióinterjúink is meghallgathatók. Keressenek és kövessenek minket Evangélikus Missziói Központként a YouTube-on, illetve lélekhangoló néven a Spotify-on. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Ott ülsz ma az asztalnál,
kedves hallgatóink! Az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Kezedbe tettem, tiéd a sorsom, életem terhét a vállamon hordom, nem kell más,
csak áld meg minden időm. Nem baj, ha fáj majd, ha szétosztod létem, csak elmondhassam, hogy te érted éltem. Megtörtem, érzem, hogy egyedül te vagy erő. Egyetlen szavad ma lángra gyújt mindent, nem akar szűnni, perzseli lelkem a tűz. Látom az arcod, látom a fényed, maradj velem, mert egyedül félek, te jelenléted minden rosszat elő. Titkában élve testvérek vagyunk, s a testvéri kézre számítunk, nem lankad el a szívünk. Egy a test és egy a lélek, egy szívvel lélekkel dicsérünk téged. Feltámadt Jézus, te benned egyesülünk.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ma a missziós vasárnapon azokra a papokra, missziós szerzetesekre és szerzetesnőkre gondolunk, akik hazájuktól távol, a világ távoli részein szavukkal hirdetik Jézus tanítását, és életükkel tesznek tanúságot hitükről. Azokra a missziósokra gondolunk, akiket mindenhol örömmel várnak, s akiknek az érkezése igazi ünnepet jelent mindenki számára. Azokra gondolunk, s azokért imádkozunk, akik Krisztustól veszik az erőt és a bátorságot feladatukhoz. Mindazok, akik az elmúlt évszázadokban vagy napjainkban vállalkoznak a missziós szolgálatra, magukra vonatkoztatták Jézus szavait. Menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá mind a népeket. Ők megértették, hogy ezek a szavak nem csak az egykori apostoloknak szóltak, hanem személyesen nekik szól-e felhívás. Megértették, hogy amilyen mértékben megosztják életüket Krisztussal, olyan mértékben fognak részesedni Krisztus küldetéséből. Megértették, hogy Jézus élete az ő életük, és Jézus küldetése az ő küldetésük is. Minden misszió Jézus Krisztustól ered. Ő is küldött volt, a mennyei atya küldötte ezen a világon, aki mind halálig ragaszkodott küldetéséhez. Azzal bízta meg apostolait, hogy az általa megkezdett munkát folytassák. A misszióra vállalkozó személyek tudatában vannak annak, hogy küldetésüket személyesen Krisztustól kapták. Küldetései és hivatása minden embernek van, s ezt Krisztussal való személyes kapcsolatunkban ismerhetjük fel. Minden keresztény ember a keresztség szentsége által meghívást kap Istentől arra, hogy szeretetben éljen, törekedjen az életszentségre és szolgálja Isten országát. Ehhez képest többletet, sajátos hivatást jelent, amikor valaki az igehirdetésre, a hit terjesztésére kap meghívást, amelyet Krisztussal és az egyházzal való egységben végez. A misszió apostoli lelkületet és buzgóságot igénylő tevékenység. Nem csupán arról van itt szó, hogy az első küldöttek szolgálata folytatódik az apostolok utódaiban, hanem arról is, hogy a missziósokban az apostoli lelkesedés buzgóság él. Ezen apostoli buzgóság nélkül a missziósok esetében inkább csak kényszerű munkáról vagy megélhetési feladatról beszélhetnénk, mintsem Krisztus ügyéért való fáradhatatlan szolgálatról. A Szentlélek közvetíti a küldetést Krisztustól, ő adja az apostoli buzgóságot, és ő segíti a missziót végző személyeket abban, hogy a visszautasítások és üldözések ellenére is hűségesek maradjanak hivatásukhoz. A Szentlélek biztosítja azt, hogy mindazok, akik Krisztus szavaiban felismerték az örök életre vezető tanítást, azt ne tartsák magukban, hanem nagylelkűen továbbadják azt az igazságra éhezőknek és az örök életre vágyakozóknak. Az evangéliumban arról olvastunk, hogy Jézus az apostolokkal együtt úton van Jeruzsálem városa felé, ahol szenvedés és halál vár rá. Jézus tudja, hogy az Atya azt a feladatot bízta rá, hogy az embereket szolgálja és értük adja életét. Engedelmes szolgálata a kereszten teljesedik be. Az apostolok viszont annak ellenére, hogy Jézus korábban már többször beszélt nekik szenvedéséről, nem értik még, hogy miként fog megvalósulni Jézus uralma. Ők egy dicsőséges eseményre készülnek, s azt gondolják, hogy Isten országa fenséges módon fog eljönni. E dicsőséges uralkodásban szeretne részesülni Jakab és János apostol, akik megkülönböztetett helyet szeretnének maguknak. Jézus válaszol kérésükre. Világossá teszi számukra, hogy tanítványainak nem az uralkodásra kell törekedniük, hanem a szolgálatra. A szolgálatról mondott tanítása valójában a többi 10 apostolnak is szól, akik megnehezteltek két társukra, amely annak a jele, hogy ők is hasonló dicsőségre vágytak, és természetesen szól nekünk is, akiket szintén megkísérthet az uralkodás szelleme. Az Úr arra kéri övéit, hogy a szolgálattal tűnjenek ki, és embertársaik szeretetteljes szolgálatában akarjanak elsők lenni. Ha jogos lehet valamiféle versengés a Krisztus követők között, az a felebaráti szolgálat nemes versenye legyen. Jézus saját példáját állítja apostolai elé, ő ugyanis nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. Ahogyan ő egész életét Isten tervének és emberek üdvösségének szolgálatába állította, ugyanígy kell nekünk is Istent és az embereket szolgálnunk. Urunk és Mesterünk Jézus Krisztus, akaratodat, mondani valódat, üzenetedet szelíden közlöd velünk. Nem kényszerítesz minket semmire, hanem azt kéred, hogy szabadon elfogadjuk törvényeidet, amelyek földi boldogságunkat és örök üdvösségünket egyaránt szolgálják. Mennyi jóság, barátság, rokonszem fedezhető fel szavaidban. Mennyi megértést, elfogadást tanúsítasz a bűnösök, a gyengék iránt. Milyen türelemmel várod, hogy megértsünk téged. Segíts minket, hogy egyre jobban megismerjük és megértsük tanításodat, és amit megértettünk, azt meg is valósítsuk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet dr. Novák István plébános érseki tanácsos mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskolájának gyermekkora. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!